Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
A miniszterelnök szerint az elmúlt egy év legfontosabb európai eseménye a visegrádi négyek megerősödése volt. Ez miben mutatkozott meg?
Ugye Tusványosi beszédéből idézett a miniszterelnöknek, és hadd bocsássam előre, hogy egy hét nagyon intenzív politikai eszmecserének voltunk a tanúi, ahol számtalan kérdés napirendre került. Ez az igazi tétje egy politikai nagy családnak az erősítése, építése volt, amelyben érdekes módon valóban a visegrádi együttműködés az kitüntetett szerepet tölt be. A választások szempontjából is értékelte a miniszterelnök a helyzetet, belpolitikai helyzetértékelést is adott, de azt úgy fogalmazott, hogy külpolitikai tétje is van a magyar választásoknak, és ezek között az egyik kiemelkedő tét a nemzetpolitikai mellett éppen a visegrádi együttműködés folytatása. Azt fogalmazta meg, hogyha itt valami okból a választásokon baleset történik, akkor az a visegrádi együttműködést is visszavetheti a maga sikerében. Na most, hogy miben sikeres a visegrádi együttműködés? Úgy gondolom, hogy először is abban, hogy elindítottunk egy olyan belső építkezést a régióban, hogy összekezdtük kötni egymás gazdaságát, infrastruktúráját, energiarendszerét, és mind a lengyel, cseh, szlovák viszonylatban, mint pedig a magyar-szlovák viszonylatban e tekintetben nagyon fontos előrelépések történtek. Az elmúlt években is beszéltünk a visegrádi együttműködésről, mint identitás közösségről, de kevésbé volt reális alapja ennek az együttműködésnek. És most fölhívom ugye a figyelmet arra, hogy van egy új gázösszeköttetés Magyarország és Szlovákia között. Eldöntöttük azt, hogy 26 határösszeköttetési pontot fejlesztünk. Hamarosan el fog készülni a Miskolc-Kassra autópálya, illetőleg szintén négy sávóra fog bővülni a Pozsony és a határ közötti összeköttetés. Az autópálya M1-esnek a leágazásáról beszélünk. Épül a Komáromi híd. Beindult a teherkompnak a forgalma Párkány és Esztergom között, és hát a kis határösszeköttetési pontok, az Ipoly hidak, illetőleg, hogy minél inkább áteresztő legyen a szlovákiai határ, és ugye ez a felvidéki magyarságnak is különösen érdeke. De hát az egész régiót ez a folyamat jellemzi, hogyha Lengyelország megvalósítja azt a tervét, hogy összejön ez a gázösszeköttetés Szlovákiával, akkor realitássá válik az, hogy a lengyel gázterminálról Magyarország vásárolhat adott esetben gázt is, hogy egy példát mondjak. De azt hiszem, hogy tágabb összefüggésben is eredményesnek nevezhetjük a kooperációnkat, hiszen egyre inkább együtt látnak bennünket Európában, és közösen tudunk föllépni Európa politikai szintéren, és egy kicsit azon túl is hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy Kínából is úgy tűnik, hogy van Közép-Európa, és azon belül van Visegrád. Az Egyesült Államokból is úgy tűnik, Trump beszéd Varsóban hangzott el, és az egész régiónknak, ezen belül hangsúlyosan a kisebb régiónknak szóltak az üzenetek. És most a napokban itt járt Magyarországon az egyiptomi miniszterelnök egyfelől, másrészt az izraeli miniszterelnök, és a V4-es országcsoporttal egy minősített együttműködést indított el.
De ez
Izrael
szólt?
Állam is.
Nekünk igen. Szólt, vagy a V4-eknek szólt?
Én azt gondolom, hogy ugyanannyira szólt nekünk is, mint a V4-eknek. Sőt, hogyha most Izraelre kérdezett rá, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarországot Izrael megkülönböztetetten kezeli még a V4-en belül is, de az biztos, hogy a V4-es országcsoport az ma, akikre hangsúlyosan kívánnak építeni, különösen az Európa politika vonatkozásában, sokszor piszkálják Izraelt Brüsszelből, és ezeknek a törekvéseknek az ellensúlyozásaként egyre inkább magyar, illetőleg közép-európai visegrádi együttműködéssel tudunk eredményesen föllépni. Úgy is mondanám, hogyha csak ezt a visegrádi izraeli csúcstalálkozót értékeljük, hogy ez még lehet, hogy az év diplomáciai eseményévé fog majd válni egy utólagos visszatekintés alapján, hiszen mind biztonságpolitikában, mind pedig egyébként a térségünket élő kritikák vonatkozásában, hogy ez nem demokratikus, hogy ez szélsőségességre hajlamos térség, talán egy fordulópontot jelezhet ez a látogatás. Innentől fogva azért nehéz azt mondani újra, amit Timmermans biztos megengedett magának a közelmúltban a soros plakátokkal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor antiszemita, mert akkor félő, hogy egyből a izraeli miniszterelnököt fogja deantiszemitázni, és hogyha ezt teszi, akkor azt kockáztatja az Európai Bizottság, és a biztosa, azért nem akárkiről beszélünk, hiszen az alelnöke az Európai Bizottságnak az illető úriember, lehet, hogy vissza fog nyalni a fagylalt, és ebben az esetben viszont már ő neki kell az antiszemitizmus és az Izrael ellenességnek a vágya vonatkozásában magyarázkodni. Tehát úgy gondolom, hogy mindez ennek a látogatásnak igenis szerves része. Tehát, hogyha a kérdésére visszatérünk, hogy a V4 az miben erősödött meg, kívülről egyben látnak bennünket, belülről pedig egyre komolyabban haladunk előre a térségnek a szervesítése kapcsán, és bízom benne, hogy ebben lehetőségek vannak, az egész európai jövő szempontjából vannak lehetőségek.
Timmermans gondolataira visszatérve, gondolja, hogy a magas szintű kapcsolatok léte izraeli miniszterelnök és magyar miniszterelnök az semmivé teszi azokat a jelenségeket, amelyek például a plakátfirkák kapcsán, temetőrongálások kapcsán mindannyian jól ismerünk?
Én azt gondolom, hogy bizonyos szintje az antiszemitizmusnak Európában, az európai országokban volt, van, és feltehetőleg lesz is. De Magyarországon van egy nagyon világos elkötelezettség e tekintetben, és azt gondolom, hogy megállja Magyarország a antiszemitizmus elleni küzdelem terén is a helyét. Nem érheti ilyen szempontból szó a ház elejét. Hosszú a sor, aminek a felsorolásába most nem kezdtek bele, de e tekintetben is azt gondolom, hogy nagyon irányadó volt az izraeli miniszterelnöknek a magatartása. És az, hogyha föl tudunk egységesen lépni alapvető izraeli állami létet érintő kérdésekben, akkor ez egy komoly ellensúlyt jelenthet ezekkel a jelenségekkel szemben is.
Az izraeli miniszterelnök hosszú idő óta első látogatása, ez külpolitikai jelentőségű esemény, vagy mindkét fél a saját belpolitikai érdekeinek megfelelően cselekedett inkább?
Úgy gondolom, hogy mind a kettő tagadhatatlan, hogy Izrael számára nagyon fontos, hogy kapjon egy európai megerősítést a saját politikájához. Hogy erős legyen a terrorizmussal és a szélsőséges iszlámmal szembeni állásfoglalás. Itt Magyarországon pedig szintén van egy ilyen többes motivációja a látogatás értékelésének, hiszen számunkra egy alapvető kérdés az, hogy a terrorizmusban, a biztonság kérdésében Európában végre megszülessen már egy tudatosság. Nem arról vitatkozunk, hogy akarjuk-e az EU-t vagy nem, hanem az a kérdés, hogy milyen Európai Uniót akarunk, és számunkra is a kulcsfontosságú kérdés az, hogy meg tudja-e őrizni a kulturális jellegét, karakterét Európa. a migráció innen válik a legfontosabb hosszú távú kérdésévé az európai jövőnek, és ez nem gondolom azt, hogy egy béka perspektíva lenne. Ez a legstratégiaibb és a leghosszúbb távú perspektíva, hogy hagyjuk-e, hogy kulturálisan, vallásilag lecseréljék Európát, mert akkor ebben az Európában ebben nem lesz jó élni az elkövetkezendő évtizedekben. És valóban van egy olyan vonatkozása is, ami kifejezetten magyarországi belpolitikára vonatkozik, igen, úgy látjuk, hogy a magyar ellenzék belekényszerítette magát meglehetősen önsorsrontó módon egy olyan pozícióba, hogy ők igenis ellenzik a kerítést, hogy bátorítják az illegális migrációt, és sorolhatnám a elhibázott megközelítésbeli különbségeket a magyar ellenzéki pártok, illetőleg a Fidesz és a kormány között. Tagadhatatlan tehát, hogy ennek a látogatásnak mind izraeli, mind pedig közép-európai és magyarországi belpolitikai jelentősége is volt.
Említette itt is, és a tusványosi rendezvény beharangozójában is a politikai nagycsalád építése kifejezést. Romániában ennek most már egyértelműen az LMDS az aktora?
Az RMDS teljes mértékben része ennek a családi, nagy családi építkezésnek, de azt nem mondanám, hogy kizárólag, hiszen Tőkés Lászlóval együtt lépett föl Orbán Viktor, és Tőkés László egyfajta belső ellenzéki szerepet játszik az erdélyi magyar közösségen belül. Ugyanakkor az elmúlt években egyre elmélyültebb volt az együttműködés, a kommunikáció az egyes erdélyi magyar politikai tényezők között, így például a Magyar Polgári Párt és az RMDS között létrejött egy olyan választási együttműködés, amelynek eredményeképpen most már ellenzéki idézőjelben MPP-s két képviselő is részt vesz a román törvényhozásnak a munkájában, és még ebben is egyébként az úgynevezett Tőkés Párt, az Erdélyi Magyar Néppárt tevékenyen szerepet vállalt azáltal, hogy nem indult el ezzel az együttműködéssel szemben. Én azt hiszem, hogy összeérett Erdélyben a erdélyi magyar politikában valami olyasmi, amelyben továbbra is megvannak a politikai nézetkülönbségek, ugyanakkor van egy közös alap, és ez pedig valahol a nemzeti érdek és az anyaországgal való együttműködésnek a szempontja. Gondoljunk csak a határokat átívelő nemzetegyesítésnek arra nagyon fontos mozzanatára, ami az egymilliómodik magyar állampolgárságnak a beadásában fejeződött ki ezen a héten a legpregnánsabban. Itt vagyunk a magyarországi választások előtt, és több százezer határon túli fog reményeink szerint részt venni a választásokon. Feltéve, hogy a miniszterelnök fogalmazott, nem csak nézői lesznek ennek a mérkőzésnek a határon túli magyarok, hanem kimennek maguk is a pályára, és regisztrálni fognak. De a kérdésére visszatérve, ezen a regisztráción, ezen ugyanúgy dolgoznak a Tőkés Lászlóhoz köthető demokrácia központoknak az aktivistái, mind a RMDS-nek az aktivistái, tehát most két irányból próbálják elősegíteni, hangsúlyozom a regisztrációt, tehát nem pedig a pártpolitikai szempontokat. A politikai együttműködésnek és a határokat átívelő nemzetegyesítésnek ez egy nagyon fontos próbája lehet.
Egyetért az RMDS ügyvezető elnökének azzal a meglátásával, hogy tényleg a regisztrációra kell már felhívni a figyelmet, hiszen az köztudott, hogy több mint 90%, aki szavazati joggal rendelkezik, az a Fideszre fog szavazni? Hát, hogy ez így szokott történni?
Én azt gondolom, hogy az, hogy kire fognak szavazni, azt még nagyon sok szempont és ok befolyásolhatja, mert valóban úgy tűnik, hogy a határon túli magyarok számára a Fidesz, a jelenlegi magyar kormány nyújt egy olyan alternatívát, ami követhető, lekövethető és támogatható a számukra. Én is így érzem.
Azon a tényen sincs politikai ellenfél, ezek szerint belpolitikai ellenfél.
A határon túli pártvezetőkkel való találkozó, amit egyébként a miniszterelnök most is megtartott, és ők maguk is egyébként együtt is több körben megnyilvánultak a tusványos keretei között. Azt a benyomást kelti bennem, hogy igen, de ennek valahogy egy nagyon téves politikai helyzetértékelés a legfőbb oka. Itt Újhelyi István, MSZP-s képviselő úgy fogalmazott, hogy a határon túli magyarokat könnyű prédának tekinti a Fidesz, hogy a határon túli magyaroknak a szavazataival akarja megnyerni a Fidesz a választást. És akkor, amikor pedig meghívjuk őket, akár az MSZP-t, akár a többi ellenzéki pártot, hogy vegyenek részt tusványoson, akkor pedig elutasítják a meghívást. Vádaskodnak, megismétlik azt, amit már 2004. december 5-e kapcsán elműveltek, hogy beleszorítják a határon túli magyarokat egy teljesen lehetetlen, megalázó szituációba, és aztán utána pedig ezt megpróbálják a Fideszre ráverni. Ők rendelik alá a nemzeti ügyet, a országgyűlési választásokon való részvételt a saját pártpolitikai propagandájuknak, és megpróbálják besöpörni azokat a szavazatokat, amelyek azt gondolom, hogy azért nagy számban már nincsenek, hála Istennek, ebben az országban, amelyik a határon túli magyaroktól próbálja megőrizni a kenyerét, meg a megélhetését. Ez a politikai stratégia, ez nem változott meg, és ezt sajnálatosnak tartom a baloldal részéről.
Milyen a magyar-román államközi viszony? Ennek hullámbölgyei meg hullámhegyei szoktak lenni.
Igen, 2012 májusában bukott meg a jobb-közép Ungureanu kormány, és azóta van egyfajta nagyon távolságtartó, szinte a legfelsőbb szintű kapcsolatokat teljesen nélkülöző kétoldalú kapcsolatrendszer. Ebben jelentett talán egy kis elmozdulást az elmúlt időszakban egy-két gesztus. A legutóbbi az a pontosan ezen a héten, tusványos hetében történt. Johannis államelnök először látogatott el a Székelyföld mindkét megyéjébe egyidejűleg, és folytatott egyeztetéseket a székelyföldi magyar vezetőkkel, illetőleg az NMDS vezetőivel. És ahogy ezt Tőkés László szájából is nyomon követhettük most a tusványosi beszédében, olyan gesztusokat tett, hogy elfogadta a székely zászlót, meghallgatta a székely himnuszt, és pozitívan kommentálta a székely himnusznak a dallamait, és a gondolom a egész alkotást. Tehát úgy vélem, hogy ezek mind azt jelzik, hogy keresi a román politika a párbeszédet az erdélyi magyarokkal. Sőt, a nagyköveti konferenciára, miután a legutolsó alkalommal a román külügyminiszter kapott meghívást, most meghívást kapott Szijjártó Péter, és augusztus végén várható, hogy ellátogat ide. De ezzel együtt úgy vélem, hogy a román politikában az alapvető kérdés az az, hogy végre sikerül-e nekiállni a nehéz kérdéseknek, és ezáltal újraindítani a legfelsőbb szintű párbeszédet Magyarország és Románia között, akkor, amikor nagyon komoly kihívások előtt áll egész Európa, Közép-Európa, benne Románia. El kell döntsék a románok, hogy csatlakoznak-e például ehhez a intenzív Közép-Európa együttműködéshez. Tudjuk, hogy nem tagjai a V4-nek, de a V4-nek az együttműködése a régió többi országaival az nagyon sok színű. Itt van ez a három tenger együttműködés, amelyben szintén el kell döntsék a románok, hogy beleállnak-e, sajátjuknak tekintik-e, vagy pedig ők csak a nagy pályán a vezető európai hatalmakkal fognak kapcsolatot építeni.
De V4-ben a többiek várnák őket?
Azt gondolom, hogy a V4 pluszos formációk azok egyre inkább felértékelődőben vannak. Tehát most ugye bejelentette Netanyahu izraeli miniszterelnök, hogy ő ezt akarja, hogy minden évben legyen V4 plusz Izrael. És működik a V4 plusz Ukrajna. És működik, sorolhatnám, hány ilyen pluszos formáció, keleti partnerség, Nyugat-Balkán, mi egymás. Én azt gondolom, hogy egy V4 plusz Románia egy megfelelő együttműködési hajlandóság esetén egyáltalán nem elgondolhatatlan, de számtalan egyéb variációja lehet ennek a együttműködési keretnek. Egy dolog biztos, hogy ez az óvatos nyitás, ez egy elmozdulás a román politikában. Lehet, hogy vissza fogunk tudni térni azokhoz az együttműködési keretekhez, ami például 2011-ben a magyar EU elnökség idején azt eredményezte, hogy a románokkal együtt tudtunk föllépni az agrárköltségvetés érdekében, a költségvetési perspektíva érdekében. De az ott eltelt időszakban is láthattuk azt, hogy például a migráció és a kvóta ügyben Románia együtt szavazott a visegrádi országokkal, de hát sorolhatnám, hogy mi minden közös érdeke van Romániának ezzel a közép-európai országcsoporttal. Egy dolog biztos, hogy itt a kisebbségi magyarságnak a kérdése az nem megkerülhető, és ez belátta a román államelnök is, hiszen az autonómiának a napirenden tartása az végül is ennek az útnak is egy nagyon fontos összetevője volt, székelyzászló, székelyimnusz, illetőleg magának Székelyföldnek a fölkeresése.
De ez most napirenden van? Az autonómia? Tárgyalóasztalon van bárhol?
Úgy fogalmazott a román államelnök, hogy ő a regionális decentralizáció kérdésében készen áll a párbeszédre.
Ki fog a javaslatot letenni? Vagy az az autonómia koncepció, amit hosszú ideje óta ismerhetnek a román vezetők is, az megy a tárgyalásra? Egyáltalán kinek kell ezt megtennie?
Úgy gondolom, hogy itt a kulcs szereplő az erdélyi magyar politika. Jelenleg van több autonómia koncepció Erdélyben. Van az RMDSZ-nek is egy sajátja, van a Székely Nemzeti Tanácsnak is. Nyilvánvaló, hogy az erdélyi magyar politikának kell először meghatározni azt, hogy hogyan, miként, milyen taktikával fognak előrelépni. De én úgy látom, hogy a stratégiai kérdésben van az erdélyi magyar politikán belül egy olyan megegyezési hajlandóság, amely derülátással tölthet el bennünket.
A magyar állam az segít a taktika kidolgozásában? Vagy ha ismeri a taktikát, akkor segít annak megvalósításában, ha az autonómia koncepcióról van szó? Tehát magyarán teszi a románokkal való együttműködést függővé attól, hogy mit szólnak az autonómia koncepcióhoz?
A magyar kormánynak alkotmányos kötelezettségéről beszélünk. A D cikkely az úgy fogalmaz, amit ugye közelmúltban fogadott el immáron a Fidesz többségű magyar országgyűlés, hogy a közösségi autonómia törekvéseket a mindenkori magyar kormány támogatja. Közösségi autonómia törekvések mellett ott vagyunk, támogatjuk őket. Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy jobb híján, amikor a saját maga nevében fogalmazta meg az álláspontját. Tehát a hivatalos álláspont még egy ilyen magyar miniszterelnöki állásponttal is ki lett egészítve. Azt gondolom, hogy ezt mindenki érti, aki odafigyel. A magyar kérdés a Kárpát-medencében az ilyen szempontból megoldásra vár, megoldásért kiállt, és ezért a magyar kormánynak ez a támogatása adott az erdélyi magyarok mögött.
Mi volna a jobb, amire a miniszterelnök így utalt?
Nyilvánvaló, hogyha megnézzük az összes megoldási alternatívát, ami a határon túli magyaroknak a problémájára az elmúlt években felvetődött, akkor azt mondhatjuk, hogy az ezért, azért, amazért nem elég, nem reális sorolhatnám. Tehát számtalan alternatív javaslat volt, amit kipróbáltunk. Most az elmúlt 21 néhány esztendőben, vagy akár a 20. század egészében, és ennek azt gondolom a közös nevezője, eredője az, hogy az autonómia jelenti a megoldást a jelenlegi körülmények közepette a határon túli magyaroknak a megmaradására.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Aréna vendége.